Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Thank you. 2024. 12. hó 14-én szombaton este 20 óra után Hangtörténetek című műsorunk 107. epizódját Jean-Baptiste Barrière és Mozart zenéjével kezdtük, hogy miért így volt, mit hallottunk tőlük, és mit fogunk még ezekre a kérdésekre. A válaszokat kedvenc zenei szerkesztőnktől, dr. Szabó Attilától várjuk és kapjuk meg a mai nap folyamán is. Attila szokás szerint telefonon keresztül csatlakozik a műsorunkba homorodalmásról. Szervusz, hogy vagytok?
Köszönöm szépen, jó estét kívánok, szervusz, jól vagyunk. Igen, valóban Jean-Baptiste Barrière volt az első igen virtuóz Gordonka zenénk zeneszerzője, majd utána a Mozart következett. Az a helyzet, hogy Barrière most megint csak az én csillapíthatatlan és múlhatatlan bűnokok szémániámból fakadóan hallhattuk, ugyanis hát az utóbbi néhány adásban szerintem is volt olyan adás, hogy ne halljunk valamit bűnokok szétől. Én most akkor vissza is kell fogom ezen túl magam, mert még gyanúba keveredek vele kapcsolatban, hogy én itt kokszolom őt. Ugye kokszolni állítólag a magyar szlengben olyasmit jelent, hogy valamilyen dopping szereket használni, miközben az ember mondjuk sportol, testépítő vagy valami. Na tehát, hogy én kokszolnék, de az igazság, hogy megérdemli Bruno Coxi, mert egészen csodálatosan húzavonja a hangszerét. Tehát őtőle hallottuk, és barátaitól Barrière-nek az első szonátájának a második Allegro tételét. A barokban általában Bachhoz szoktuk, Johann Sebastian Bachhoz mérni az ő életéhez a többi kevésbé ismert szerzőnek az elhelyezését hozzá szoktuk viszonyítani. Hát itt most nem az öreg Bachhoz fogjuk viszonyítani, hanem a legidősebb fiához, Wilhelm Friedmann Bachhol volt egy idős Barrière, francia gordonkás volt végül is. Az igen sok nagynevű francia gordonkás és szerző közül, barokk szerző közül, ő volt a sorban az első tulajdonképpen. Életéről viszonylag keveset tudunk, elismert virtuóz volt, és hát a korból ugye fennmaradtak különféle írott dokumentumok, de elég csak a kutát végignézni, vagy egyáltalán meghallgatni ezt a zenét, és teljesen világos, hogy ezt a zenét nyilván előadtam, többek közt a múltkor említett Párizsi Le Concert Spirituel című évente megtartott előadás sorozatokon is alapember volt, ahol ugye közismerten virtuóz szerzőket és előadókat hívtak meg, erről a múltkor kicsit bővebben beszéltünk. De hát a kottából is kiderül, hogy ezt egy akármilyen gordonkás nem tudja előadni, tehát ide egészen különleges képességek kellenek. Ez a tétel, amit most hallottunk, ez a második Allegro tétel, ez olaszos jellegű, egy kicsit Vivaldira emlékeztet, és a vonóra kellene figyelni, vissza tudunk emlékezni. A vonó kezelés az igen nehéz lehet. Én mondjuk gordonkázni nagyon nem tudok, de csak szó próbálom figyelni és követni a gordonkás két kezét. Hát a jobb kéz is nagyon nehéz szerepet vállal az igazság. Pláne egy ilyen virtuóz darabban. Korai korszakából van az első könyvből való ez a szonáta. És hát ez még egy arisztokratának van dedikálva, aztán a második könyv már csak egy burzsának, tehát egy ismerősének, és talán a harmadiktől kezdve már dedikáció nincs is. Ez elég egyértelműen mutatja azt, hogy nőtt a népszerűsége. Tehát az igazság, hogy a kor zeneszerzői, meg előadói, azok bizony nagyon kötődtek a nevezők ugye szponzorokhoz, a művészetpártoló arisztokratákhoz és gazdag mágnásokhoz. Emiatt ezt igyekeztek ilyen pompás dedikációkkal valahogy magukhoz kötni ezeket az embereket, illetve hát így egyengetni a sorsát, a leendő sorsát ennek a műnek, amit éppen útjára indítottak. Így aztán ugye ezek a dedikációk igen pompásak időnként a mű címe alatt. Na tehát az a tény, hogy így csökkent a dedikációk száma, majd aztán teljesen megszűnt, ez arra utal, hogy már nem volt szüksége Barrière-nek ezekre, és élete végén már teljesen szabadon adta el ezeket a zenéket, kötöttségek nélkül. Elég rövid életet élt, 40 esztendős korában halt meg. Mozart még ennyit sem élt, ugye őt 35 évesen halt meg, nem érte már meg a 36. születésnapját. Tőle hallottuk a második darab, az tőle származott. Ez egy koncertárja volt, szopránra és zenekarra. A címe Alma Grande e Nobile Core. Magyarul is szólna, hogy nagy lélek és nemes szív. Most a koncertárjákról annyit illene mondani, hogy ezek többnyire, legalábbis Mozartnál nem egy operából, egy létező operából kiragadott darabok, függetlenek egy operai kontextustól. Persze attól még van mondani valójuk, szövegük, minden, de ez a Alma Grande Nobile Core is egy ilyen különálló darab. Kisebb része pedig a Mozart-féle koncertárjáknak pedig köthető operához, és ami igen érdekes, hogy nem mindig Mozart operához. Itt van például ez a Popoli di Tessaglia nevű koncertárja, Glucknak egy operájához írt, utólag írt koncertárja. Ezt már több alkalommal beszéltük, hogy a rokokóban, meg a, még korábban a barokkban, annak ellenére nagy volt a versengés a zeneszerzők és az előadók között, akkor is piacról értek az emberek. Azért nagyon könnyen kölcsönöztek egymástól, sőt, mint látjuk, átírogattak egymásnak egymás darabjába itt a zenéket, a címmelengető jelenségig utólag nézve. Most ezt, azért említettem ezt a koncertáriát, ugyanis ez az a zenedarab, amelyikben az ismereteim szerint a legmagasabban fekvő hang szólal meg. Ez egy bizonyos G, egy hatos G, amit hogyha a kottát nézzük, akkor ugye az öt vonal fölé még pontosan négy vonalat kell elrajzoljunk, felírjunk, és a negyediken foglal helyet ez a G. Hát ezt szánta előadásra, ezt igen kevesen tudják még ma is előadni, pedig ma már ilyen nagy elhozatal van egészen kiváló szopránokból. Ezt sogornőjének a hangjára való tekintettel írta annak idején Mozart. A Luisa Weber, ő volt a Weber lányok közül az egyik, ők négyen voltak testvérek, egyik zenészebb és szopránabb, mint a másik. Hát a Luisa volt talán a legjobb szoprán közülük, hát el lehet képzelni, hogy ha ezt elő tudta adni, egyszer majd felétejtjük, és ezt a koncertáriát is beválogatjuk. Az előadó itt Miranda van Kralingen volt, holland előadó művésznő, szoprán, és az Európai Sinfonietta, Ed Spanyard vezényletében. Miranda van Kralingen, ő Elisabeth Schwarzkopfnak volt tanítványa. Következik Csajkovszkinak egy szimfónia tétel, az utolsó hatodik szimfóniájának, a patétikusnak nevezett szimfóniájának a második tétel, az Allegro con Grazia. A amsterdami Concertgebouw zenekart Bernard Haitink vezényli, egy klasszikus 20. századi felállás. Erről a szimfóniáról is jó néhány szót vagyok kénytelen mondani. Élete utolsó műve volt, és igen sok titok lengi körül mai napig is. Nem lehet tudni pontosan, ő azt mondta, hogy ez egy program szimfónia, tehát nem ő nevezte patétikusnak, ő csak elfogadta ezt a nevet. Oroszul máskülönben a patétikus nem azt jelenti, mint ezeken az európai nyelveken, angolul, franciául, meg magyarul. Inkább olyan értelemben használják állítólag oroszul, nem csak oroszul, mint mi azt a szót, hogy szenvedélyes. Van Beethovennek patétikus zongoraszonátája is, meg a passionátája is. Most ez a kettő nyilvánvalóan különböző ezen az európai néhány nyelven, különböző jelentéssel bír. Oroszul a patétikus, tehát ezt jelenteni inkább állítólag, hogy szenvedélyes. Hát, hogy milyen szenvedélyekről van szó, azt sosem árulta el Csajkovszki. Noha, ő hangsúlyozta, hogy ez egy programszimfónia, és mikor faggatták, hogy hát miféle programról volna szó, akkor meg rejtélyesen sokat mondóan hallgatott. Első változatait persze, hogy összetépte, ez egy szokása volt neki, nagyon elégedetlen volt általában magával, és igen gyakran tépte össze a kottákat, amiket írt. Na de egyszer csak megjelent, és valami barátjának írta, hogy írtam egy szimfóniát, aminek a kottáját biztosan nem tépem szét. Na hát ez volt a 6. szimfónia kottája, amit aztán élete utolsó napjaiban végül is ő vezényelt, elő is adtak. Nem tudta senki, hogy utolsó lesz, bár így utólag sokan búcsúlevél értelműnek vélik ezt a szimfóniát. Olyan rejtett dolgokat fedeztek fel utólag benne, például egy orosz pravoszláv misére való ilyen zenei utalást, akkor az a nagyon szomorú, sőt tragikus utolsó tétel, tehát azért általában az emberek, lásd például mondjuk Beethovent, a 9. szimfónia az utolsó tétele, ugye az örömóda, egy apoteózis a emberiségnek és a jövőbe vetett hitnek és annál a Beethovennél, ahol aztán igazán nem volt sok körvendeni valója az élete abban a szakaszában már süketen és betegen. Na de hát Csajkovszkinál ugye a 6 szimfóniából álló sorozat azzal zárul egy ilyen szörnyen tragikus utolsó tétellel, ezt most nem tudtuk beválogatni, ami egyértelműen arra utal, hogy talán öngyilkosok búcsúleveleként foghatjuk fel ezt az egész szimfóniát. Mások ezt kétlik, ilyen művészettörténészekről, zenetörténészekről beszélünk, és azt mondják, hogy az a bizonyos programjelleg, az arra kéne fektetni a hangsúlyt, az rejteni a valóságot, a szimfónia miben létét illetően. Na most, hogyha az ember abból indul ki, hogy ugye Csajkovszki köztudomásban homoszexuális volt, mi lehet egy olyan embernek a élete végén a talán legnagyobb ikonikus művének a titokzatos mondat, rejtett mondani valója, ha nem, ez az elnyomott, eltitkolt, szerintem heteroszexuálisok által nem ismert bonyodalmakkal, neféle frusztrációkkal és szörnyűségekkel tarkított élet. Én szerintem ez lehet a titka ennek a szimfóniának. Az utolsó tragikus tétel is ugye erre utalna, hogy bizony nem volt egyáltalán egy könnyű élet Csajkovszkinak, most a részletekben nem mennék bele, volt 2 szerencsétlen házasság, az egyikből, másodikból úgy menekült, hogy a lába se érte a földet. Végül is a halál oka sem biztos, mert majdnem bizonyos, hogy kolerában halt meg, csak nem lehet tudni, hogy ezt szándékosan idézte elő magának, vagyis ivott fertőzött vizet, vagy pedig véletlenszerű volt a dolog. Tény az, hogy Csajkovszki 6. szimfóniájának 2. Allegro con grazia tételét fogjuk hallani. Boelmannal folytatjuk, ezt így ejti ki, hogy Boelmann, ugyanis az én van egy umlaut, ami azt jelenti, hogy nem őnek ejtik itt az U-ét, hanem Boelmann, ki kell mondani. Őt már ismerjük, nemrégiben hallhattunk tőle igen szép orgonazenét, mert orgonista volt, első sorban orgonistaként ismerjük, de nagyon szép munkákat, kamarazenét is írt, mint például ezt a zongora négyest, aminek az F-moll zongora négyest, aminek a negyedik utolsó kételét fogjuk hallani. Egy igen szép késő romantikus zene, én nagyon szeretem, és különösen azt érdemes megfigyelni, hogy hogy váltakozik a moll és a dur ebben a tételben, igen szépen. Magyarok fogják előadni, Prúnyi Ilona zongorázik, Bánfalvi Béla, Fejvár János és Botvai Károly kísérik a négyesben. Hallgassuk tehát akkor Boelmanntól a F-moll négyes utolsó tételét. Thank you.
volt egy ilyen viccünk a zenész kollégák között, hogy dur a moll bármikor, moradul meggyötör. Leon Boelman zenéjével kerülünk sajnos egyre közelebb műsorunk végéhez, de még hál' Isten van időnk zenét és történeteket hallgatni. Kik várnak még ránk, Attila?
Még mindig nem hagyjuk el Franciaországot. Most egy olyan francia romantikus szerzőt fogunk hallani, aki tényleg nagy mértékben romantikus, és kötődik Párizshoz. Ő, hát lényegében a nagy 19. századi romantikus virtuózok sorából való, tehát Liszt, Chopin, Paganini társaságnak méltó tagja. Csoda gyerek volt, ez meglátszik ezen a zenén is, ezt a zenét, amit most hallani fogunk, ez most franciául mondom, Grand Sonate, Les Quatre Âges, tehát nagy szonáta, a négy kor, mármint emberi életkorról beszélünk. Az első tétel az a 20 éves életkor, második az a 30 éves életkor, harmadik a 40-es, a negyedik az 50-es életkor. Ahogy haladunk így végig a zenén, a tételeken, úgy lassulnak a tempók. Így ezt az első tételt, amit most hallani fogunk, ezt a 20 esztendőst, ezt ennek a mellékjelzése az a très vite, igen gyorsan. Hát az az igazság, hogy valóban időnként annyira felgyorsul, hogy én gondolkodom azon, hogy a zongorista, akit úgy hívnak, hogy Vincenzo Maltempo, hogy is győzi. Maltempo az, én nem tudom, hogy sikerült olaszként ilyen nevet örökölnie ennek a jelen zongoristának. Azt jelenti, hogy rossz tempó, tehát egyáltalán nem rossz tempó, nagyon jó tempóban végzi a munkáját Vincenzo. Ezt az első nagyon nehéz tételt csodálatosan, tényleg très vite tempóban csinálja. Charles Valentin, Alcan, francia zeneszerzőt fogjuk hallani. Nagy zongora szonátáját, a Les Quatre Âges, a négy életkort. Thank you.
Vincenzo Maltempo fantasztikus zongora játékával jutottunk el mai utolsó blokkunkig. Kiket hallgatunk még, kikkel búcsúzunk?
Egy svéd zeneszerzőt, amit mi itt a világ ebben a szegletében valamiért kevésbé ismerünk. Mi általában nem nagyon ismerjük a skandináv szerzőket, azt kell mondjam, talán az egy Grieg kivételével. Hát ezen én javítsunk, én azon vagyok, hogy ezen a dolgon javítsunk. Hugo Alfvén-t fogjuk hallani, két lígyét, két dalát, ilyen jó előadásban, Barbara Boni és Antonio Papano előadásában. Alfvénről annyit kell tudni, hogy svéd zeneszerző volt, igen sokféle zenét írt, de a legtöbb hangsúly talán a kórusbűvekre fektette, és egész életén keresztül kórusvezető volt. Festett is, ő meg élete végén írt egy igen faskos négy kötetből álló önéletrajzot, ami azok szerint, akik olvasták, igen jelentős irodalmi műnek is tekinthető, és jelentős kort története a svéd zenei életnek. Barbara Boniról annyit mondanánk, hogy csodálatos szoprán, ezt majd hallani fogjuk, hogy milyen kivételesen szép hangja van, és aki pedig kíséri, hát az nem egy másodrangú zongorista, ő maga Antonio Papano, korunk egyik legfelkapottabb zongoristája, de főleg karmestere, jelenleg a londoni szimfonikus zenekar vezető karmestere, és egyúttal a londoni királyi operaház vezetője is. Tőlük fogjuk hallani két gyönyörű lígyét Alfvénnek, majd utána jön a könnyebb műfaj, Julie Drégo jön, aki egyáltalán nem szobrán, jellegzetes kicsi karcos hangjával, a párizsi chanson egyik örökbecsű nagy alkotója, támad címe Chanson pour l'Auvergnat, és utána pedig jó szokásunkhoz híven ütőzenét fogunk hallani a legutolsó darabként. A Rádió Tarifa, ez egy spanyol együttes adja elő nekünk ilyen pezsgő ritmusú darabját 1997-es lemezükről. Tehát Hugo Aflén, Juliette Gréco és Rádió Tarifa.
Akikkel búcsúzunk mai alkalommal, jövő héten karácsonyi összeállításunkban várjuk Önöket. További kellemes estét kívánunk a viszonthallásra.
Tschüss, not hard, Elle est à toi, cette chanson. Toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma ville faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers les ciels, ô Père éternel. Elle est à toi, cette chanson. Toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir ramener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel, ô Père éternel.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.